Imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus Krisztusunk, a Te keresztedért, hogy áll elmúlás és rom felett, múlnak az évszázadok, már évezredek, és a Te kereszted ereje nem kisebb, mint amikor a Lator szólt, nyögött, könyörgött, emlékezzél meg rólam, és mikor azt mondtad, hogy még ma velem leszel az én országomban. Köszönjük, hogy így szólhatunk, így könyöröghetünk, így jöhetünk mi is, semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Hála neked, hogy a mai nap olyan sokaknak, a te kereszted életmentő, örök életre mentő ajándék lett. Áld meg őket, erősítsd meg, hogy az indulás után áldott, kibontakozó, benned valóságos, igazi életük legyen. És add mindnyájunknak, hogy megújuljon a szívünk, és azzal a hálával, azzal a békével, azzal az erővel indulhassunk majd, ami a te keresztedről árad. Kérünk ma este is, nyisd meg az országodnak egy valóságát előttünk. Hadd gyönyörködjön a szívünk, és hadd legyünk nagyon-nagyon hálások, hogy beavatsz bennünket, nem e világ, hanem a te országod békességébe. Amen. Isten igéjét újra a római levél 14. fejezetéből olvasom, a 14. fejezet 17. verséből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Tegnap is hallottuk, hogy Isten országáról szól ez a kis mondat a Bibliában, és ma újra, ahogy olvastam és átgondoltam az üzenetet újólag, úgy friss volt a szívemben, hogy ezt mondja az apostol, az Isten országa nem evés, nem ivás. Azt hiszitek, hogy ennyi, mármint, hogy vitáztok ezeken, hanem, és akkor valami olyat mond, ami semmivel nem hasonlítható az itteni dolgaink közül. Igazság, ezt tegnap végig tekintettük, vele gyönyörködhettünk, hogy az Isten igazsága. Mennyivel más, mint ez a mi szatócs igazságunk, amin esszük egymást, és most jön a békesség, figyeljük, nincs békesség ezen a földön. Most nem az esélyegyenlőség asszonyt hozom, de néhány példát szeretnék mondani. Tudjuk, hogy nincs békesség, családi otthonokban nincs békesség, közösségekben, népek között, ezen a világon. Menjünk vissza az 50-es évekbe, voltak a békegyűlések. És az egyik nagy budapesti gyűlésre meghívták a Református Nőszövetség elnöknőjét, Zsindely Ferencnét. Zsindely Ferenc még a Horthy időkben volt miniszter, a felesége Zsindely Ferencné, a Református Nőszövetség elnöknője. Hívő asszony volt. Áldott konferenciák mentek az ő házukba ott az Istenhegyi úton, női konferenciák sorozatba. No, ott van az 50-es évek egyik béke gyűlésén az előadó, az újságíró, szerkesztő mondja, hogy béke és a háború és a többi. És utána, mikor befejezte, azt mondta, hogy most szóljanak hozzá. Nagy csönd. És akkor megszólaltak, és azt mondták, hogy itt van közöttünk a Református Nőszövetség elnöknője, kíváncsiak vagyunk a véleményére. Nagyon mérges volt, hogy legalább hagynák békén, hogyha már végighallgatta ezt a szöveget. És akkor becsületére legyen mondva, hogy fölállt, és azt mondta, hogy a szerkesztő úr úgy beszélt itt előttünk a háború és a béke kérdéséről, mintha csak az emberi rosszalkodás kérdése lenne, hogy ennyi, legyünk békébe, és kész. Megkérdezem, a szerkesztő úr miért nincs békességben az anyósával? nem tudta, hogy mi van, csak föltette a kérdést. Vagy miért nincs békességben a főnökével, vagy a beosztottjaival? És ugye megmondom, hogy miért. Mert akaratok ütköznek. És fölemeltek is új szövetséget, kinyitott az Efézus 2-nél, ő a mi békességünk, Jézusról beszélt, és aztán tett hozzá még magyarázatot, de hogy mi maradjunk még egyelőre, majd visszatérünk erre az ő a mi békességünkre annál, hogy miért is nincs békesség a Földön. Amíg két ember lesz a Földön, nem lesz békesség. Két ember, két akarat. És azért nincs békesség a Földön, mert az Isten országa nincs közöttünk, mármint a földi alapállásunkban nincs benne az Isten országa, és az Isten országán kívül egyesült királyság van. Azaz, mindenki egy külön akarat, tudjuk, az Isten országában Isten akaratára hangolódott. Az ember is hangolódik, és keresi, hogy mi a te akaratod. Egy főnök van. Itt pedig annyi főnök, ahányan vagyunk. Ott van egy házaspár, ott van egy férfi a maga királyságába. Ott van a felesége a maga királyasszonyságába. Aztán ott van 3-4-5 gyerek, jó esetben, és ahány gyerek, annyi kis király. És mindegyik a maga birodalmának a főnöke, és mikor a másik berepül a felség területére, akkor megindítja az arzenát. Így mennek a csaták, kicsiben és nagyban. Isten nem ezt képzelte el, ahogy a posztokat mondtuk, ugye, hogy ki a maga helyén, a maga posztján. Ha ott vagyok a helyemen, akkor nem csatázom a másik helyért. Ha ő is a helyén van, nem csatázik az enyémért, mert pontosan megelégíti őt a maga helye, épp elég feladatot ad neki, épp elég tisztességet ad neki, épp elég felelőssége van, hogy arra figyeljen, hogy betöltse, amire ő elhivatott. De miután elhagytuk a helyünket, a magunk szemétdombján királyok, királynők és a többiek vagyunk, ha másképp nem úgy, mint az én öreg Pista bácsi, lelki pásztor ismerősöm, akit teljesen ledarált a felesége, úgyhogy mindig az volt a kérdése, hogy mi az én véleményem, Sárikám. De aztán előjött, és azt mondta, hogy azért én vagyok az Úr bizonyos helyzetekben, és hát ez ismerős, ugye, hogy ha Sárika megmondja, hogy Pista bácsi, be az ágy alá, akkor Pista bácsi megy az ágy alá. Mikor Sárika azt mondja, hogy kijöhetsz, szó se lehet róla, Sárika. Maradok. Én mondom meg, hogy mi az igaz, mi a nem, ha ennyi csak, de akkor is. És megy ez a csatározás ezen a világon. Kicsiben nagyban. Nem igaz az, hogy nem tudják az EU-ba azok, akik teleszájjal nyomták ellenünk, amit nyomtak. Hogy kicsi túlzás. De az ő érdeke, az diktálja. És nyomja, azért kapja a pénzt. Az én királyságoktól hemzseg ez a föld, és ugyanez megy kicsibe és nagyban, és emiatt nincs békesség ezen a földön. A világ gazdagjai Davosban tanácskoznak, és közben a rendőrök, katonák széles karéiban békességet teremtenek. Tanácskozó palota körül. Béke fenntartóktól hemzseg, itt is egy béke fenntartó egység, ott is egy béke fenntartó egység. Miért? Mert nincs békesség. Békét akarsz, készülj a háborúra, ugye? Ismerős a dolog. Persze, hogy béke van, ameddig befogják a szádat. De miért ki tudod nyitni? Múltkoriban azt mondja nekem az egyik fiatal, temettem, nagyon megsajnáltam azt a fiatal leányt, az édesanyját jött eltemettetni, rákban meghalt az édesanyja. Annyi idős volt, mint akkor az én legkisebb gyermekem, nekem is leányom volt az, és hát láttam, hogy ő intéz mindent. Elváltak a szülők, csinálja, rendeli, urna helyet vesz a kolumbáriumba, és diktálja be a dolgokat. szövetséget kötöttünk. Úgy megszerettük egymást, hogy végül is meghívott a temetés után, hogy menjek a lakásra, ahol lesz egy kis tor, vagy ilyen kis szendvicsezés. És ahogy mentünk, hát én meg felajánlottam a kocsit, hogyha valakiket vihetek, ott volt a barátnőivel. És ezek olyan meglepettek voltak, hogy itt egy pappal, egy élő tiszteletessel találkoznak életükbe először, és úgy próbáltak mondani valamit. Az egyik kislány azt mondta, hogy tetszik tudni, én olyan szerencsés voltam, hogy már 21 éves volt, amikor elváltak a szüleim. Ezt ő úgy mondta be, mint a nagy dolgot, hogy ő azért ebbe a gárdába valahogy egy különleges szerencsé. Az nem is volt kérdés, hogy elválnak a szülők. Csak hogy nem 6 éves korában, nem 8, nem 12, 21 éves voltam. Csak érekeztem nekik ott beszélni, hogy lányok, tudjátok, hogy van olyan is, hogy nem kell elválni. Ezek tátott szájjal néztek, hogy én láttam már ilyet meg, hogy hogy van. Most gondoljátok meg ezt a világot, hogy azt mondjuk, hogy nincs békesség. És akkor megszólal az ige, hogy Isten országa békesség. De milyen? Azt hiszem mindenki sejti, hogy nem olyan, hogy Isten bikacsökkel befogja a szánkat, vagy lefog bennünket, és akkor szent a béke. Hát ő mondjuk, ha mennyei sprével mindegyikünket úgy ellátna, hogy mi a kemotoxol a legyeket, akkor nagy béke lenne a földön. Na de nem ezt csinálja, hanem valami egész más csinált. Ugyanúgy, hogy az igazsággal. És úgy sajnálom, hogy nem hallgatja mindenki Magyarországon. Vagy nem azért, hogy most engem hallgasson. Akárki, ha erről beszél. Hát ezeket meg kell hallgatni. Hát ez nem kitaláció, nem mi valahogy nagyot kiötlöttünk, hanem ott van a Bibliában. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mi ez a minden értelmet felülhaladó békesség? Már megint ott vagyunk a keresztnél. Isten ott készítette el a békesség forrását, és ott teremtette meg az alapját. És amikor Zsindejné kinyitotta az Efézus 2-t, és azt mondta, hogy ő a mi békességünk, akkor folytatta tovább, mert ott az Efézus 2-ben arról van szó, hogy Isten a kereszten megbékéltette magával a két nemzetséget, a zsidót, meg a pogányt, ami elképzelhetetlen volt akkor, meg ma is azért, hogy a zsidó meg az arab, bár én láttam, olyan zsidót, ő volt az idegenvezetőnk, aki be akarta nekünk magyarázni, hogy annál nagyobb béke, mint a zsidók meg a palesztinok között van, sehol a világon, és menjünk haza, és mindenkinek mondjuk el, hogy menjen, mert ugye az idegenforgalom miatt ez nagyon fontos, hogy lefényképeztette magát egy palesztin katonával Betlehembe. Nézzétek, csak azt mondja, vegyétek le a filmen, és vigyétek haza, hogy így békébe vagyunk, meg itt nincs semmi gond. Mondtam, hogy azért Ramikám, én egyet mást hallottam még ezen kívül, meg sejtek. De itt a keresztnél ez a csoda ment végbe, hogy a Jézus keresztjénél, ha letette a bűneit, a zsidó, és elfogadta Krisztus áldozatát, és letette a bűneit az arab, és elfogadta a Krisztus áldozatát, akkor egymást átölelte. Az más dolog, hogy a zsidót megkalapálták a zsidók, az arabot az arabok, ha ezt észrevették, de egy ilyen csoda történt, amiről beszél az apostol, hogy a zsidó meg a pogány egy testé kereszteltettek meg, álltak össze a Jézus Krisztus keresztje által. Elképzelhetetlen ezt megcsinálni emberi szervezés révén. De Jézus Krisztus vére olyan erővel bír, hogy a legnagyobb ellentétet is békességgé, egységgé tudja tenni. Ezt látjuk már csak abból is, amit mondtam a nagymama meg az unokája között tegnap, hogy egyszer csak béke lett közöttük. Mert az unoka ezt a békességet megkapta, csak ezt a békességet megkapja, annak az életén ennek a békességnek az erői indulnak el győzelemre. Mert békességet csak azt tud teremteni, aki kiegyenlíti a minuszt, minden bűnünkkel minuszt. Ütünk ennek a mi ember világunknak a falán. És annyi az adósságunk, hogy ránk szakad lassan a mennyezet, a mennybolt, mint mikor egy bányába úgy kibágerolnak mindent, és nincsenek támfák, hogy egyszer csak beszakad az egész. És akkor megjön Jézus, én nekem ez a kép jut sokszor eszembe róla, és beáll a beszakadó mennyezet alá, és fölöttünk tartja. Különben agyon nyomna bennünket. És ez szó szerint is leírja a Biblia, amikor a 2 Korintus 5-ben arról van szó, hogy Isten megbékéltette magával a világot. Ő kezdte. Békességet teremtvén, nem tulajdonítván nekünk a mi bűneinket, kiegyenlítette. Ez van a megbékéltette szó a görögbe, azt is jelentette, hogy kiegyenlíteni, mint mikor valami minuszt egyenlővé tenni. Mert azt, aki bűnt nem ismert, tegnap is idéztük, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És elindít bennünket, hogyha ezt a békességet vesszük, akkor induljunk és legyünk békekövetek. Az Istenre kérünk, béküljetek meg. Az Istennel azt mondja. Krisztusért járunk követségbe. Nem ő rajta múlik, hogy nincs békesség, hanem mi rajtunk múlik. És itt egy olyan példa, amit talán sokan hallottatok tőlem, újra előttem van. A fiam kérdezte tőlem, kis tinidzser korában egyszer, apu, miért kellett ez a rettenetes kereszthalál? Hát olyan hatalmas az Isten, nem tette volna meg, hogy minden ember minden bűnét egy kézmozdulattal eltörli. Akkor én ezt elmondtam vala, azt mondták, tényleg, ezt már mi is gondoltuk. Miért kellett ez a rettenetes kereszthalál? És azt mondtam neki, hogy fiam, nem tehette meg az Isten. Azaz megtehette volna, de akkor mindjárt elpusztulunk. És akkor elmagyaráztam neki, hogy figyelj csak, ezen a világon ahhoz, hogy az élet fennmaradjon, a törvényeknek a helyükön kell maradniuk. Fizikai törvényeknek és a lelki törvényeknek is. Mert ha csak egyet is ezek közül az Isten egy kézmozdulattal félretesz, nekünk annyi. És elmagyaráztam, hogy most figyelj csak, itt a gravitáció törvény. Amióta világ, amióta anyagi világot teremtett az Isten, a gravitáció törvényét egy másodpercig nem hagyta elmozdulni, ha csak egy-egy csoda kedvéért valahol részlegesen, nem? Azóta nem csak ezt a törvényt, hanem millió más fizikai törvényt őriz az Isten a helyén. Hát végünk lenne. Most gondold el, hogy amit te ajánlottál, hogy egy kézmozdulattal az Isten egyet, mondjuk a gravitációt úgy, 1-24 órára fölfüggeszt, mondjuk egy másodpercre most. Nekünk ennyi. Nekünk annyi. Annak a helyén kell maradnia. És akkor még folytattam, hogyha a levegőből csak egy fél órára mondjuk, egy kézmozdulattal az oxigént kivonja az Isten, ti ott, én itt, de befejeztük. Barrózónak üzenhetünk, vagy én nem tudom, kihez, ENSZ főtitkár. Kinek mondanánk, hogy baj van? Nem tudnánk mondani semmit. Befejeztük. Amióta élet van a Föld, egy másodpercre Isten a levegő összetételét nem hagyta megváltozni. Az ember megcsinált a gázkamrákban másod. De az Isten soha. Egy másodpercig őrzi a helyén a törvényeket. Csak akkor folytattam a fiúnak, hogy ugyanígy van a lelki törvényekkel is. És az egyik alapvető lelki törvény a sok közül, hogy a bűnnek büntetése van. Pontosabban a Biblia így írja, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn fizetsége, következménye. Mégpedig nem a biológiai halál csupán, hanem amit itt ír a Biblia, az az örök halál, az örök kárhozat. Az örök Isten nélküli állapot. Mondom. Gondolj csak bele, fiam, tökéletlen a földi büntetés végrehajtás. A rablók előbb járnak, mint a pandúrok. De azért, ha egy esztendeig Azt mondanák, mindenki azt tehet, amit akar. Senkit semmiért nem kérünk számon. Én nem hiszem, hogy azt az esztendőt egy ember is túlélni a világon. Még így is hol tartunk. Az Istennek pedig tökéletes a rendje, ha azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, ő nem játszhat ezzel, mert főborítja az egész mindenséget. És akkor, és itt jutottunk el oda, hogyha Isten ezt egy kézmozdulattal eltörli, ahogy te ajánlottad, akkor mindenkit elpusztít, mert egy törvényt az élethálóból kiiktatott. Ha meghagyja, mindjárt elveszünk. Ki az közülünk, ha eléri a határállomást, hogy azt mondhatná, én bűntelen vagyok. És mondom, itt jön a csoda, hogy a bűnöm és a büntetésem közé odaállította Isten Jézus keresztjét. És áll a törvény, a bűn zsoldja a halál. De nem rajtam csattan, Jézus itt tette be magát az emberiség fölé, akire rászakadhatott volna mindez. Áll a törvény, a bűn zsoldja a halál. És én ez alá a törvény alá beállok, ahogy beálltatok ma, nem kevesen, hogy Uram, itt vagyok. Bocsásd meg a bűneimet. Fogadj el engem. Ne elpusztuljak, hanem életem legyen. Törvény áll, Krisztus megbékéltette magával e világot, Isten Krisztusban kiegyenlítette, megoldotta. Krisztusért kérünk az Istenre, béküljetek meg az Isten, gyertek, és vegyétek. Erről beszél, amikor a keresztet elénk adja Pál apostol, hogy Isten Jézus keresztjén békességet szerzett, mégpedig olyan békét, amelyik nem a pillanatnyi erő ellen erő békéje, nem. Amelyik az ő békéje, örökké való békéje, és ha te ezt befogadod benned, ez a békesség elkezd dolgozni. Lehet, hogy nyugalmad nem sok van, de a szíved mélyén békesség teremtődik, és ez egy hatalmas dolog. Az Isten békessége más, mint a világé. Jézus ezt hangsúlyozta is, mikor azt mondja tanítványainak, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen. Tudjátok, nekem egy nagy élményem volt 47 évvel ezelőtt, mikor kezdtem a teológiát, nem? Azt, hogy az első hetekben meghalt egy professzorunk, temettük, hanem az, hogy amikor a farkasréti temetőben kijöttem, én a vidéki gyerek, és körülnéztünk, és jobbra megláttam a föliratot egy kocsmán, hogy búfelejtő. Azt mondtam, ez nem lehet igaz. Próbálták volna a mi falunkba megcsinálni, hogy a kocsmát tesznek a temetővel szembe, és ráírják, hogy búfelejtő. Hogy kitántorog valaki a szerette, sírja mellől, közeli, szeretett, szerette, sírja mellől, és belekiáltja a képébe a világ. És tudjátok, tavalyig ott volt. Azt mondtam, mikor veszi észre valaki, mikor lesz annyi jó érzés. Persze nem italból volt, már étterem, minden, de a búfelejtő. Jobbra. Szépen megvolt a farkasréti temetővel szemben. Tavaly levették. Na, valaki végre belátta. De ezóta, 47 év eltelt, én nem felejtettem el. Amikor ezt az igét olvasom, vagy elém kerül, hogy nem úgy adom, amint a világ adja, búfelejtő. Azonnal zenél a szívembe. Biztos, amíg gondolkozni tudok, ez megmarad. A világ így adja, hogy valamit kívülről összetákolunk. Az Úr pedig úgy adja, hogy belülről. Benned teremt, az ő jelenléte, ahogy befogadtad, benned teremt békét. És benned ez a békesség, ez olyan erővel dolgozik, hogy nem tudja fölborítani a világnak a változása és békétlensége, vagy ha fölborul, ez visszaáll. Mert ez nem emberi békesség. Azt mondja, az én békességemet adom nektek. És ha ezt a békességet adja, akkor benned egy olyan kincs van, amit a tanítványainak így mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok. Nézzétek az égi madarak, nézzétek a liliomokat, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van nektek szükségetek. A pogányok, aggodalmaskodnak. Mert nekik nincs atyjuk. Ők, ha van, azért aggodalmaskodnak, hogy ellopják. Azt, hogy fogom őrizni. Ha nincs, azért aggodalmaskodnak, hogy nincs, hogy legyen. De nektek békességet ad az Isten. Ne aggódjatok, ahogy idéztem az előbb, hogy az Isten békessége megőrzi a szíveteket. Ott az van Filippi 4-ben, hogy semmi felől, még egy dolog felől se aggodalmaskodjatok, hanem könyörgéstekben, imádságotokban, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége megőrzi, mintha őrséget állítana a szívünk elé, szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba. És ez azt jelenti, hogy te tudod, hogy azt, amit neked szán az Isten, senki se viheti el előled. Senki. És ez milyen nagy békesség. Én egy barátomnál láttam, fiatal emberek voltunk. Szerelmes volt nagyon egy hívő leányba, ifjúsági leányba, igen ám, csak az együtt járt egy fiúval. És ez az én barátom példát mutatott. Évekig nem tudta kiverni a szívéből, fejéből ezt a szerelmet, de bele nem rontott az egészbe. És vége lett annak a kapcsolatnak, és ma ennek a barátomnak a felesége az a leány. Hú, halljátok, ez azért meleg dolog, jó értelemben. Hogy kivárni. De ez a fiatal ember azt mondta, nem nekem szánta őt. Isten, akkor nem kell. De úgy látszik, neki szánta, csak még nem akkor. Direktbe. Óriási dolog. Tudod, hogy nem tudnak veled mit csinálni, hogyha ez a békesség a tiéd. Mit tudtak Pállal csinálni? Jó, megkalapálták, bebörtönözték. Egy néhány óráig nem énekeltek, de egyszer csak helyreállt az Isten békessége a szívükbe. Éjfél tájban Pál és Sílás énekkel dicsőítették az Urat. Ezeket nem lehet mit csinálni. Azzal az emberrel, aki az Isten békessége. És utána így ment tovább a misszió. Kiderült, hogy egyetlen botütés sem ment hiába. Az, hogy őt bebörtönözték, az nem egy tévedés eredménye volt. Megengedte az Isten, és ezen keresztül vitte tovább a Filippi missziót. És Pál azt mondja, hogy megéri. Na itt a bolondság. A világ megmondja. Megmondja. Úgy, hogy a barátunk megmondta a Dunalmási Szeretet otthonba, szellemi fogyatékos otthonba. Elmentünk teológusok néhány napra fát vágni. Ott volt a Pista barátunk. Fejbű megmondta, hogy hány óra, hány perc. Honnan tudta, azt én nem tudom. Milyen érzéke volt. De ott téblábolt körülöttünk. Jó, kondiba, minden. Az én Zsolt barátom azt mondja neki, teológus társam, te Pista, gyere, hát hord ezt a fát befelé, amit mi vágtunk. Ránk néz, megáll. Hát bolond vagyok én, süst ki. Erre az én Zsolt barátom eldobta a baltát, és ott fetrengett a röhögéstől. Hát ez a Pista hülyének néz bennünket, akik hordjuk a fát, meg... Hát azt mondja... Ilyen nincs. De így néznek rád. Micsoda. Te nem csalod meg az asszony. Szegeden volt, a mandulámat vették ki. 31 évesen. Nem volt nagy élmény, de akinek még ezt álljon, ne ijedjen azért meg annyira. No, ott fekszem a szobába. És tanakodnak a férfiak körülöttem. Ott. Nem én rajtam, hanem hogy egymás közt. Hallgatom. Tanult a fiatal. Lelkipásztor, egy kicsit az életből. Képzeld el ezt a marhát. Hát ilyen, hogy ugyanabban a városban csalja meg a feleségét. Hát ennyi tisztesség nincs benne. És arról abszolút egy szó se, hogy ne csaljuk meg, csak azért ennyire ne legyünk már, nem is tudom milyenek, hogy ugyanabban a városban. Na most így gondolkozik a világ. Most egy ilyen világban te neked pedig azt a békességet adhatja az Isten, az ő békessége a tiéd, hogy nem kell megcsalni. De a másiknak se kell téged, és élhettek együtt. Úgyhogy nem ez van, hogy hopp, azért mi van. Olyan kincsek, birtokosai vagyunk az Isten békességével a szívünkben, amit nincs az a pénz, amivel megszerezhet ez a világ. mert ezt a békességet más talajon árulják. És ha ez a tiéd, akkor téged békeszerzővé tesz az Isten. Mert akkor rajtad keresztül ennek a békességnek az ízét adja tovább, meg a jó hírét adja tovább. És már is boldog vagy, mert Jézus megmondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, pontosabban, nyersebben a béke csinálók, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Itt újra egy nagy kincses tár körül vagyunk, szinte csak rámutattam, meg úgy kicsit kinyitottuk. Az Isten országa igazság, békesség. De ez a másféle békesség, amiből, amikor te befogadod Jézust, akkor a szívedbe megjelenik valami előíz. Ne hidd, hogy ez a csúcs, majd ott lesz a csúcs, odát. Az a békesség, ahol Isten lesz minden mindenekbe, az az igazság, az az öröm, az elképzelhetetlen most nekem. De már is érthetjük, hogy milyen hihetetlen megajándékozott az az ember, aki Isten országába léphet. És azt fejezzem be azzal, hogy nem könnyű ezt elfogadni valakinek, mert nagy a harc ebben a világban a szívünkért. Mint mondtak, hogy nagy a tét, hogy mit veszthetek. Hát elveszted ennek a világnak a békéjét. Lehet, hogy onnan kezdve téged cukkolnak a munkatársak, vagy kihagynak egyszer csak, hogy az egyik barátommal történt, megtért, elfelejtették a többiek teniszezni, hívni. Mert olyan furcsa volt, mindig beszélt ezekről a dolgokról, meg a többi. Mondta nekik, hát ide figyeljetek, nem volt tenisz. Jaj, öreg, elfelejtettünk telefonát, elfelejtettetek. Egyszer csak kihagynak, mert már nem vagy, rontod a levegőt. Te rontod. Értitek? Nem vagy a buliban, mert nem lehet veled olyan jól disznókodni, nem lehet olyan módon járni kellni, mert más lettél. Ez lehet, de valami olyan kincsed lesz, amiért igen-igen sokat adnának emberek. Mert ez a kincs a halottas ágyadon is, ez a kincs a legnehezebb helyzetekben is, de a könnyet hullik, de valami olyan nehézbe vagy, vagy olyan gyászba vagy, de a lelked mélyéről ezt nem lehet kivenni. Mert a tiéd, az Isten országa békesség. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, nagyon töredékesen tudom én ezt elmondani, mert akkora kincs, de hála neked, hogy Jézus keresztjén te békét teremtettél közted és köztünk, és ennek nyomán köztünk és mások között. Ó, de jó, hogy itt nem egy-két ötletet, megjavulási technikát tanítasz nekünk, hanem kínálod ezt a békességet. Hála neked, hogy aki ennek a békének a nagy ajándékát átéli, az már kevesebbel nem éri be. Azt már nem lehet ennek a világnak a kincseivel megelégíteni. Ha visszamegy is, üres lesz a szíve, és fáj. Add nekünk, hogy ne vágyjunk vissza, hanem vágyjunk mélyebben, beljebb a te országodba. Áld meg így mindenkinek a szívét, életét, hogy a te békéd nélkül ne érje be semmi felszínessel, kevesebbel. És folytasd a te munkádat bennünk, hogy a te békességed egyre jobban betöltse a mi életünket, otthonunkat, azt a területet, ahol nem mi vagyunk az urak, hanem ahol te lettél az úr, a gazda. Köszönjük, hogy ebben indulhatunk majd tovább, és élhetünk a te áldott kapcsolatodban, szeretetedben. Áld meg a mieinket, akik várnak haza. Talán imádkoznak nagyon, értünk új életekért, várnak reménységgel, hogy nem a régi jön meg, nem a fáradt, zsémbes, erőszakos, hanem az új, a megújított. Hadd vigyünk a te békességedből majd haza. Amen.